Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az 51. Zsoltárunkat. Énekeljük el az 51. Zsoltár 1., 4. és 5. verseit. Az 51. Zsoltár 1. verse így kezdődik. Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörülj én rajtam. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, ahogyan az írva található Jakab apostol levelében. Jakab apostol levelének az első részében, a 25. vers és a 26. versben. Jakab apostol levelének első részében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt, megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Amen. Fennállva maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, köszönjük, hogy ma is összegyűlhettünk a Te házadba, a Te nevednek a tiszteletére. Te látod, hogy ebben a világban is sokszor mi magunk is mennyire nem tisztelünk Téged, mennyire nem a Te nevedet tartjuk magasra, hanem sokszor a magunk ügyét próbáljuk előrébb vinni, és magunknak adjuk a dicsőséget. Kérünk ad, hogy ebből meg tudjunk tisztulni, ahogy megtisztítod a Te gyermekeidet a Te fiad által, a Te fiad vérével, ad, hogy igaz legyen a mi Isten tiszteletünk, igazán tudjunk Téged követni, igazán tudjuk megtartani a Te parancsolataidat. Kérünk, hogy erre taníts bennünket a mai napon is. Kérünk, áld meg a mi együttlétünket, a Te igédet, add, hogy az szóljon és az munkálkodjon a mi szívünkben, és az teremje gyümölcsöt a mi életünkben. De nem csak itt, hanem mindenhol, ahol a Te nevedben összegyűlnek, légy ott velük, és légy ott köztük, és áld meg a Te igédet, amelyet adtál nekünk, hogy hirdessük is, hallgassuk is, tanuljunk tőled. Köszönjük, hogy velünk vagy, és kérhetünk ezekre a Te fiad nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, folytatjuk a Jakab levelének a tanulmányozását, ezt a sorozatunkat, amit a helyettesítések alkalmával tartunk. Múlt héten arról gondolkoztunk egy kicsit, arra figyeltünk, hogy Isten mit vár az embertől, tudniillik azt, hogy ne csak hallgassa az igét, ne csak olvassa napközben, ne csak eljöjjön vasárnap a templomba, hanem Isten azt várja az ő gyermekeitől, hogy ne csak hallgassuk, hanem meg is tartsuk. És ezt a gondolatot vinnénk egy kicsit tovább, és kicsit megvizsgálnánk az első pontunkban ezt a kifejezést, amit olvasunk a 25. versben, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Erre nem volt időnk a múlt alkalommal, de kapcsolódik a mai ige versünkhöz is, a 26. versünkhöz. Úgyhogy kicsit ezzel kezdenénk. Hogyha megfigyeljük Jakab apostolnak a levelét, azt látjuk, hogy a levél elején Istennek a szavát igének nevezi. Eddig Jakab a Szentlélek vezetésével, eddig mikor a Szentírásról beszélt, akkor mindig igeként hivatkozott rá. De itt a szóhasználata megváltozik, és itt először olvassuk ezt, hogy Istennek az igéjét így hívja, hogy a szabadság tökéletes törvénye. És ezután mindig törvény szerint fog hivatkozni rá. Nem igeként hivatkozik rá, hanem törvényként. És látjuk is itt a gondolatmenetében ezt az átvitelt, ahogy olvashatjuk a 21. versben, hogy fogadjátok a beoltott igét, aztán a 22. versben ne csak fogadjátok, hanem az igének megtartói legyetek, és itt a 25. verstől már teljesen gyakorlatba megy át, és ezért hozza be a törvény kifejezést. Most már nem ige, nem fogadott ige, nem megtartott ige, hanem a törvény. Istennek a törvénye, amit meg kell tartani. És ezután 10 vagy 12 alkalommal ugyancsak a törvényt használja, mikor az igéről beszél. Úgyhogy kicsit gondolkozzunk ezen a törvény szón. Sok kommentátor, meg sok ember beleütközött már ebbe a feszültségbe, amit látni vélhetünk mi is Pál apostol és Jakab apostol között, amikor a törvényről beszélnek. Ugyanis Pálnál ilyen kifejezéseket találunk a törvényről, hogy a betű megöl, hogy a törvény az Krisztusra vezérlő mester, hogy a bűn a törvény által becsapott, a római levélben írja ezt, és megölt általa, a törvény által. Tehát Pálnál sokszor, ha bár nem mindig, de sokszor ilyen negatív hangvétele van a törvénynek. Ezzel szemben pedig Jakab apostolnál ilyen kifejezéseket olvasunk róla, hogy a szabadság tökéletes törvénye. Vagy a második résznek, hogy a 8. versében ezt olvassuk, hogy a királyi törvény. Vagy a 12. versben, akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Látszólag ellentétes ez a kétfajta hozzáállás, ez a kétfajta nézőpont a törvényhez. De igazából csak meg kell gondolnunk, hogy mivel kapcsolatban használja az egyik, mivel kapcsolatban használja Pál apostol, és mivel kapcsolatban használja Jakab apostol a törvényt. Ugyanis Pál sokszor az ellen kell lábra, hogy a törvény által van az embernek a megigazulása. Az ember a törvénynek a megtartása által lesz kedves Istennek a szemében. Isten előtt a törvény megtartása által vagyunk kedvesek, ő ezért szeret bennünket, ezért fogad el, ezért üdvözít bennünket. És ez ellen kell ki Pál apostol. Pál apostol, mikor a törvény ellen beszél, akkor ez ellen beszél, hogy az emberek ne a törvénynek a megtartásából, ne a cselekedetekből várják a megigazulásukat. Láthatjuk is, hogy amikor az idvesség kerül szóba, tehát amikor ennek a teológiai fejtegetéseibe megy bele Pál apostol, akkor beszél így a törvényről. Például a római levélben is az első 11 részben arról van szó, hogy hogyan idvezül az ember. és Pál apostol ezért hozza fel így a törvényt. Vagy az egész Galata levél is arról beszél, hogy nem a törvény által van az üdvösségünk, hanem hit által, a Krisztusba vetett hit által van a mi üdvösségünk. És ezért teszi le Pál a voksát Krisztus mellett a törvény ellenében. De Jakab teljesen más teológiai témával kapcsolatban hozza be a törvényt. Tudnélik a megszentelődéssel kapcsolatban. Már hallottuk a korábbi Isten tiszteleteken is, hogy Jakab olyan embereknek ír, akik már hívők voltak, akik valószínűleg az ő gyülekezetének voltak az oszlopos tagjai, csak el kellett hagyniuk Jeruzsálemet. Ők már tudták, hogy nem a törvény által van az üdvösség, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit által, hiszen hitték ezt az evangéliumot. De fontos, hogy ezzel ne gondoljuk azt, hogy mi is, hogyha már hiszünk az evangéliumnak, és megtértünk, akkor a törvény elvesztette a szerepét. A törvénynek a megigazulás szempontjából annyiban van szerepe, hogy fényt vet a mi bűneinkre. A törvény által látjuk meg, hogy mi kárhozatra méltó bűnös emberek vagyunk. De miután ezt megláttuk és Krisztushoz borultunk bűnbánattal, kérve az ő bűnbocsánatát, azután a törvény nem veszti el a jelentőségét, hanem egy másik feladatkör nyilatkozik ki előttünk, a törvénynek egy másik feladatkörre nyilatkozik ki előttünk, tudnillik, hogy vezet bennünket a megszentelődés útján. A törvénynek a mély tanulmányozása, hogy Isten mit vár az ő gyermekeitől, ez vezet bennünket, hogy aztán ezekben járjunk. Mert szeretjük az Urat, és ezért szeretnénk megtartani az ő parancsolatait is. Ahogy olvasjuk több helyen is a Bibliában, ha engem szerettek, mondja például Jézus, az én parancsolataimat megtartsátok. És ezért van ilyen pozitív hangvétel a Jakab apostolnál, ugyanis a törvény az egy nagyon hasznos dolog a hívő ember számára. És olyan szomorú ez, hogy mi is magunk körül azt láthatjuk esetleg sok embernek a kegyességében, és még a teológiákon is, hogy a törvénynek a szerepe, a Bibliának a tanulmányozása az már teljesen elenyészik, teljesen másodrangúvá, vagy harmadrangúvá, vagy még alsóbrangúvá, alsóbrendűvé válik. De a törvény tanít meg bennünket arra az útra, amin nekünk járnunk kell. A törvényt nem szabad nekünk semmibe venni. A törvény által lehet nekünk igaz Isten tiszteletünk. És amikor a törvényt megtartjuk, akkor azt Jézus által tudjuk megtartani. Mikor a törvényt követjük, a törvény szerint járunk el az életünkben, aszerint, ahogy a Biblia utasít és vezet bennünket, akkor ezzel Jézust magát követjük, aki betöltötte ezt a törvényt. És azt, hogy betöltötte ezt a törvényt, az nem azt jelenti, hogy semmisítette a mi számunkra, sokkal inkább azt jelenti, hogy mi is követhetjük őt ezen az úton. Jézus minket is képessé tesz arra, hogy betartsuk a törvényt. Isten nem azért vált meg bennünket az engedetlenségünkből, a tőle való elfordultságból, hogy aztán továbbra is fittyet hányjunk a törvényre, és menjünk a saját fejünk után. Isten azért vált meg, hogy végre képesek legyünk az ő törvényének engedelmeskedni, és az ő akarata szerint járni. És ebből a szempontból is olyan csodálatos ez a szó, amit hozzáfűz a törvényhez, Jakab apostol, vagy hát Jakab apostolon keresztül a Szentlélek, hogy a szabadság törvénye. A lusta keresztjén, vagy a teológiailag nem kioktatott keresztjén ezt szereti úgy fordítani, hogy szabad vagyok azt csinálni, amit akarok. Szabad vagyok az engedelmességtől, mert Jézus úgyis megszabadított engem. De a Biblia nem így használja ezt a kifejezést. Például, ha megnézzük János apostolnak a 8. részét, ezt olvassuk a 31-től a 36. versekben. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemmel, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelinek néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felele néki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindez, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát Jakab levelében is ilyen összefüggésben kell értelmeznünk a szabadság kifejezést, hogy nem szabadok vagyunk azt tenni, amit akarunk, mert Isten nem erre hívott el bennünket, hanem hogy az ő törvényét képesek legyünk betartani, és ez is legyen minden vágyunk, hogy neki tudjunk engedelmeskedni viszont szeretetből. Hanem ez a csodálatos, hogy mielőtt megtérünk, a törvény által a bűn bennünket megöl. Mert a törvény felébreszti a bűn által bennünk a kívánságot. De ha megtértünk, akkor ez teljesen megváltozik, teljesen átfordul, és sokkal inkább megszabadulunk ennek a bűnnek a rabságából, és a törvénynek a követésében találjuk meg a mi igazi szabadságunkat. Ez az embernek az igazi szabadság, amikor megszabadul a bűnnek a rabságából. És az az igazi rabság, mikor nem Istennek engedelmeskedünk. Nem Isten határozza meg a mi életünket. De nem elég, hogy így fogalmaz az ige, hogy a szabadság törvénye, hanem még oda tesz még egy csodálatos kifejezést, a szabadság tökéletes törvénye. Még megkapjuk ezt is, hogy tökéletes. Istennek az igéje tökéletes. Eszünkbe juthat, amit Pál apostol ír Timóteusnak, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hogy az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített legyen. Hát erre van a törvény. Erre elegendő nekünk a mi törvény. A törvény, az ige megadja nekünk mindenre, megad nekünk mindent, amire szükségünk van, és mindenre elegendő, amire szükségünk van. És elegendő ahhoz, hogy tudjuk követni Istennek az akaratát. Nincs szükség már új kijelentésre, amit annyian reklámoznak még ma is, sőt egyre inkább divatba jön, mindenki megkapja a saját üzenetét az Úrtól. Nem. Ennek a törvénynek van ilyen ereje. És ebben van a törvénynek a tökéletessége. Hogy ez elegendő a mi hívő életünk számára. Hogy megértsük, és aztán kövessük Istennek az akaratát. Még csak egy igét szeretnék hozni a Zsoltárok 19-ből, ahol csodálatosan a zsoltáros Dávid magasztalja az Úrnak a törvényét. A 8-tól a 11. versig: az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Hát ilyen Istennek a törvénye. Megtanít arra az útra, amelyen járjunk. De nem csak megtanít, hanem az erőt is az igéből, Istennek a szavából merítjük ehhez. Istennek a szava olyan hatalmas, hogy először az igére megtérünk. Az ige által térít meg minket az Úr magához. De nem fejezi be itt a munkát, hanem aztán nyitogatja a szemünket a valóságra. Egyre inkább megértjük, hogy mi is a bűn, mi is a kegyelem, megértjük Istennek a személyét, a tulajdonságait, egyre jobban megismerjük Istent magát, egyre jobban az Úrral együtt mondjuk, hogy a bűn rossz, és az ő törvénye pedig jó, és e szerint éljük az életünket. Tehát az ige átformálja a gondolkozásunkat. De aztán nem csak átformálja a gondolkozásunkat, hanem irányt is mutat, hogy hogyan kövessük az Urat, hogyan kövessük az ő akaratát. És aztán nem csak, hogy irányt mutat, hanem motivál is bennünket azokkal az ígéretekkel, amik vannak benne. Isten motivál bennünket is, és ígéreteket fűz az ő parancsaihoz. Hogyha megtartjuk őket, akkor megáld bennünket. Akkor boldog életünk lesz, ahogy elhangzott a múlt alkalommal is, hogy az ilyen ember boldog lesz az ő cselekedetében. És nem csak, hogy motivál bennünket, de vígasztal, megerősít, oltalmat ad, és még sorolhatnánk, hogy ez a tökéletes ige mi minden szempontból hasznos a mi számunkra is. Mi minden szempontból kell áldanunk az Urat ezért az ígért, ezért az írott ígért, amit kaptunk tőle. És ez az ige az, ami megjelent, és emberré lett, és betöltötte ezt a törvényt Isten emberként, és aztán meghalt. Meghalt a mi bűneinkért, és hogy mi is tudjunk ebben a jó és tökéletes törvényben járni, és ezáltal Istennel harmóniában lenni, egy szoros közösségben lenni vele. És még egy fontos kifejezés van itt a 25. versben, vagy szó, ami ehhez kapcsolódik. Azt olvassuk, hogy aki belenéz ennek a szabadságnak a szabadság tökéletes törvényébe. Itt is kicsit el lehet időzni ennél a belenéz kifejezésnél. Ez a görög szó azt jelenti, hogy valamit nagyon alaposan megvizsgálni. Egy ilyen mozdulat van leírva benne, amikor valaki előre görnyed, és valamit nagyon erősen figyel. Nagyon odaszögezi a tekintetét valamire, amit meg akar vizsgálni. Nyomoz, kutat, próbálja értelmezni a helyzetet, mi történik éppen. És arra int bennünk az ige, hogy így nézzünk bele a szabadságnak a tökéletes törvényébe. Ne csak így a figyelmünk elsikoljon az igé fölött, ahogy mondja is előtte a példában az ige a 23. 24. versben, hanem ilyen erősen figyeljük, ilyen erősen tanulmányozzuk az igét, a Szentírást. Ezt olvastam, miközben készültem, hogy a lelkész, akitől olvastam, mondta ezt a példát, hogy mikor ő járt a teológiára, akkor az egyik órán ezt kapták feladatnak, kaptak egy igeverset, és holnapra szedjenek össze 50 dolgot, amiről az igevers szól. Írjon össze 50 dolgot minden diák, hogy mit jelent az igevers a Bibliának az összefüggésében. Mit jelentenek azok a szavak neki személyesen? Miről szól ez az ige? Mi az igének az üzenete? Hát, nagy nehezen éjszakában nyúlóan megcsinálja a feladatot, a 30. után már minden egyes egy örömünnep, hogy sikerül egy újat találnia. Viszi be mindenki büszkén az órára másnap, de a tanár nem kéri el. Még csak meg se kérdezi, hogy ki készítette el, ki nem, hanem jön a következő feladat, ugyanerről az igeversről megint 50-et összegyűjteni. Megint 50-et, hogy miről szól az igevers. Azért, mert az igét, ha itt tanulmányozzuk, találunk ennyit. Hogyha Istennek a gyermeke belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, akkor ennyi mindent találhat akár egyetlen igeversről is. Nem könnyű. Ennek a lelkésznek sem volt könnyű, vért izzadott, de megcsinálta. Megtalált megint még 50-et. És ebből ezt a hatalmas tanulságot szűrte le, meg szűrhetjük le mi is, hogy nem éri meg az ige fölött elsiklani. Hanem vizsgáljuk, és ha nem értjük, vizsgáljuk jobban. És ha még akkor sem értjük, akkor olvassunk hozzá. És ha még akkor sem értjük, akkor erre adta nekünk az Úr a tanítókat. Arra adta nekünk az Úr a tanítókat, mert nyilván az embernek nincs ideje mindent ilyen részletekbe menően értelmezni, megérteni, mert ott vannak az életnek a dolgai, a munka, a család, de ezért adott nekünk ilyen embereket, hogy ők viszont értsék meg, mert ő nekik ez a munkájuk. Ez a munkánk, hogy értsük meg az igének az üzenetét, és tanítsuk erre azokat, akik ezért jönnek a templomba, hogy megértsék Istennek az üzenetét. És így kell nekünk belenézni a szabadság tökéletes törvényébe is. És így tudjuk majd, hogy egyre jobban megismerjük. Így tudjuk majd megtartani Istennek a kegyelméből, az ő segítségével. És így ebben a igének, ebben a megtartásában leszünk majd boldog emberek. Na, ennyit az első pontunkhoz, de ez szorosan kapcsolódik a második ponthoz, ami ugye így lett megfogalmazva, hogy Isten igaz tisztelete. Ugyanis a 26. versben, így a cselekvések terén, Jakab apostolon keresztül a Szentlélek áttér Istennek a tiszteletére. Ugyanis azt tiszteli Istent, aki megtartja az ő parancsolatait. Azt tiszteli helyesen Istent, annak van helyes vallása, az Istenfélő embert, aki engedelmeskedik Istennek a szavába. Ebben van az igaz vallás elrejtve. És olyan csodálatos Istennek ez a kegyelme, hogy megmondja, hogy mi az igaz Isten tisztelet, és mi nem az. Mi az, ami kedves előtte, mi az, amit ő elfogad, és mi az, amit ő nem fogad el. Egyrészt azért, mert így tudjuk őt helyesen tisztelni. Másrészt pedig azért hatalmas kegyelem ez, mert így az ember megítélheti ezeken keresztül a saját hitét, a saját lelkének az állapotát, hogy éle már a lélek benne, Isten megelevenítette az ő lelkét, vagy pedig még nem. És Isten rengeteg igeverset, sőt a Bibliában könyveket is szentel ennek a témának. Hogy ki az, aki tényleg az ő gyermeke? Ki az, aki igaz Isten tiszteletet folytat az ő életében? Az Úr azt akarja, hogy ezzel mi legyünk tisztában. Hogyha megnézzük a Bibliának az elejét. Ugye ott van a teremtés, az Úr megteremt mindent, megteremti az embert a saját képmására, és a harmadik részben olvassuk, hogy az ember vétkezik, és ezáltal elveszti a kiváltságát, hogy ott éljen Istennek a társaságában. És aztán mi az első dolog, amit olvasunk a Bibliában? Mi az, ami ezután következik? Miután az Úr kiűzi az embert az édenkertből. Évekig, évtizedekig nincs semmi olyan dolog, amit Istennek meg kell osztania velünk, hogy mi történt azokban az években. Hanem az első történet, amit olvasunk, az Káinnak és Ábelnek a története. Azt olvassuk, hogy Káin is, meg Ábel is, ugye a testvérpár, áldozatot vitt az Úrnak. Ugye gyakorolták az Isten tiszteletet, az Isten tiszteletüket. És azt látjuk, hogy Isten az egyiknek az Isten tiszteletét, imádatát, hódolatát elfogadja, és a másikét pedig elutasítja. És hogyha ez így van, hogy Isten nem akármiféle Isten tiszteletet fogad el, hanem Istennek vannak követelményei, hogy mi az ő személyéhez a méltó, akkor bizony nagyon fontos megvizsgálnunk a saját életünket is, hogy mi hogy állunk ezzel. Mi hogy állunk az igaz Isten tisztelettel. Ez az első dolog, amit Isten a szívünkre helyez a bűneset után. De aztán, hogyha megnézzük a mózesi törvényeket, amit sokszor már unásig olvasunk, mert hát az ember szívének elég könnyű ráunni arra. De ha megnézzük a mózesi törvényeket, mind-mind arról szól, hogy az ember hogy tiszteli helyesen az Urat. hogy tudja helyesen tisztelni. Isten erre hatalmas hangsúlyt helyez. Mi az, ami előtte kedves? Ki az, akinek az életét megáldja, és ki az, akitől elfordul? Isten szinte napról napra és óráról órára beszabályozza a zsidó embereknek az életét a törvényekkel. Mert ez Istennek a helyes tisztelete. Istennek egy helyes tisztelete van, és az az igén nyugszik, az ő törvényén nyugszik. És Isten hatalmas hangsúlyt fektet arra is, hogy meglássuk, hogy a mi Isten tiszteletünk milyen. Még itt megemlíteném ezt, hogy ha Isten erre tanít bennünket, hogy mi az ő helyes tisztelete, és arra int bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és lássuk meg, hogy a Zsoltárokban írja, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja. Ha Isten erre int bennünket, akkor nekünk is erre kell intenünk egymást. Mi is sok emberrel találkozhatunk, sok látszólag vallásos vagy istenfélő emberrel, akiken aztán a viselkedésén láthatjuk, vagy a szavain láthatjuk, hogy bizony itt valami nincsen rendben. És arra int bennünket az ige, hogy mi ennek az embernek szóljunk. Jakab apostol levelének a vége így hangzik. Atyám fiai, hogyha valaki ti köztetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Nekünk is az alapján, amit tanulunk az igéből, feladatunk, hogy intsük egymást. Intsük egymást, hogyha látjuk, hogy valakinek még nincs igaz hite, akkor az nem rossz dolog, hogyha erre felhívjuk a figyelmét. Lehet, hogy a másik megsértődik, de mi lelket menthetünk meg a haláltól, hogyha erre felhívjuk a figyelmét. És bizony nagyon sokszor előfordul, hogy a másik ember ezen megsértődik. Talán már nagyon sokan tapasztalhattuk is ezt, de nem az a lényeg, hogy a másik ember mit mond az Isten tiszteletéről, hanem az a lényeg, hogy Isten mit mond róla. Hogyha Isten szerint nem igaz az Isten tisztelete, és mi megintjük, akkor lelket menthetünk meg a haláltól. És nem akármilyen haláltól, hanem az örök haláltól, az örök kárhozattól. Hogyha megintjük az igével, és hívjuk az igazi kegyelemhez. Hívjuk Jézushoz, akinél új életet találhat, új életet kezdhet, akivel új életet kezdhet. A Kolossé 2-ben olvassuk ezeket az igéket. Ha meghalván a Krisztussal megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, ezzel meg azzal a rendeléssel, amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében. De nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók. Ugye itt is Pál apostol említi ezt a maga választotta Isten tiszteletet is. Nagyon sok ilyet láthatunk magunk körül a gyakorlatban, hogy mindenkinek megvan a saját hite, mindenkinek megvan a saját vallása, mindenkinek megvannak a saját törvényei, ahogy ő majd kedves Isten előtt, mindenkinek megvan a saját személyes kapcsolata, ahogy Istennel kapcsolatban van, vagy kommunikál, és ez egy hatalmas probléma, ez egy hatalmas tévedés. Ezek az emberek becsapják magukat. Istennek az igéjével, a törvényével kell foglalkozni. Abból tanulunk mi igazságot, és abból tanulunk mi szabadságot. Tehát az igaz Isten tisztelet. Ez egy nagyon fontos, és ez meg kell határozni az egész életünket, mint ahogy a zsidóknak a törvények meghatározták az egész életét. Isten tisztelete kell, hogy legyen a mi elsődleges munkálkodásunk, az elsődleges cselekvésünk, hogy hogyan lesz az életem Isten tisztelet. Hogyan lesz Istenről egy tiszta bizonyságtétel. Hogyan áldozom az én életemet tiszta áldozatként, Isten tiszteletként az Úrnak. Erről kéne, hogy szóljon az életünk, és e felé kell, hogy változzon is a mi életünk. És hogy már a múlt héten is elhangzott, meg még előtte nagyon sokszor, erre vezet bennünket az Úr. Hogyha valakinek nem változik meg az élete, és mégis azt mondja, hogy hívő ember, ott probléma van. Ott nagy probléma van. Változnia kell az életünknek, szentelődnie kell az életünknek, mert az ige azt mondja, hogy Isten gyermekei szentelődnek. Isten gyermekei az ő fia ábrázatához lesznek hasonlóvá. És ha bár ez a mennyben fog beteljesedni, itt kezdődik el, a megtérésünk pillanata után. És ezen munkálkodik. És ezért jó menni a szabadságnak a tökéletes törvényéhez, hogy megerősítsen a mi üdvösségünkben, hogy mutassa nekünk az utat, hogy helyes értékrendet, új helyes értékrendet állítson be a szívünkben, a gondolkozásunkban, és hogy tudjunk bízni az ígéretekben, amiket Isten ad nekünk, amik változhatatlanok, amik örökké valók, amik beteljesülnek, mert Isten hű az ő szavához. Na, változnia kell az életünknek. És itt a 26. 27. versben három területet említ meg a Szentlélek Jakab apostolon keresztül, amiről aztán szinte az egész levél szól, ezt a hármat fejti ki, fejtegeti tovább Jakabnak a levele. Egyrészt a nyelvnek a megzabolázását, másrészt szeretni és gondoskodni az elesettekről, a gyengékről, és harmadrészt pedig megtartani magunkat ettől a világtól. Erre a háromra intit röviden az ige, és ebben a háromban int bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és aztán ezeket fejtegeti tovább, és ma csak az elsővel fogunk foglalkozni, aztán majd még augusztus vége felé kerül majd sorra a másik kettő. Ma csak azzal fogunk foglalkozni, hogy ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsolja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. A nyelvnek a megzabolázása. Ez az első, amiben meg kell vizsgálnunk magunkat. Ugye az ige maga is nagyon sokat foglalkozik a beszéddel, nagyon sokat foglalkozik a mi beszédünkkel, hogy az milyen, mert Istennek a beszéde tökéletes, és Isten az ő saját képmására teremtette az embert. És a mi beszédünknek is olyan tisztának kell lennie, olyan tisztának és tökéletesnek kéne lennie, mint az Úr beszédének, amelyet megkapunk itt a kezünkbe. Arra int bennünket az ige, hogy zabolázzuk meg a nyelvünket. Arra int, hogy gyakoroljunk önuralmat, mert az önuralom nélküli beszéd az nem méltó Istenhez. Nem méltó Istennek a tisztelőjéhez. Ez szégyent hoz Istenre és az ő gyermekeire. Arra int bennünket az ige, hogy ezen az úton induljunk el. Nyilván Jakabnak sem az a célja, hogy akkor ezután, akinek van egy indulatos szava a másik ember felé, vagy éppen hazudik valamit, akár kicsit, akár nagyot, akkor ez az ember nincs megtérve. Ennek az igének nem ez az üzenete, hanem az az üzenete, hogy ezen az úton kell járnunk. Akit nem érdekel, hogy milyen a beszéde, milyen a szava, akinek nem változik meg, hogy hogy beszél, hogy kommunikál, akár az Úrral, akár az emberekkel, hogyha ez nem változik, és hogyha az ember ezzel nem foglalkozik, akkor erősen el kell gondolkoznia, hogy hányadán is áll a hittel. Mert ez az igaz Isten tiszteletnek a jele, hogy zabolázza az ő nyelvét. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy zabolázni kell a nyelvet. Nem arról van szó, hogy az ember akkor ne beszéljen. Isten nem azt akarja, hogy ne beszéljünk, hanem azt, hogy tudjuk irányítani a beszédünket. Az, hogy nem szólunk, az csak fél siker. De hogyha aztán nem szólunk jól, akkor az hiába való. Az Úr irányítani akarja, hogy hogy beszélünk egymással, hogyan szólunk a másikhoz. És ugye ez is egy ilyen nagyon beszédes kép, hogy ugye zablával kell irányítani a mi nyelvünket. Ez a kép is beszél arról, hogy a nyelvünk bizony egy nagyon erős fegyver tud lenni. Akár a fegyver a jó dolgok oldalán, akár fegyver a rossz dolgok oldalán. Olyan erős, mint egy ló a lábaink között. Hát egy ló sokkal erősebb, mint egy ember. És hogyha az elszabadul, akkor aztán azt ember legyen a talpán, aki megfékezi. És ugyanígy van a mi nyelvünk is. Rengeteg bűnnel tud az elszaladni. Azért, mert nincs onnan önuralmunk is. Nem tanulunk az Úrtól önuralmat, nem tanulunk az Úrtól helyes gondolkozást, hogyha ilyen a mi beszédünk. Szinte felsorolhatatlan, hogy hányfajta bűn kapcsolódik a beszédhez. Csak hogy párat említsek, pletyka, hazugság, dicsekvés, csúfolás, káromkodás, Isten nevének a hiába való felvétele, rágalmazás, beképzelt beszéd, rosszat mondani a másikról, miközben magunkat fényezzük, felhánytorgatni a másiknak a bűneit, az indulatos beszéd, a dükkitörések, a kiabálás. És még lehetne sorolni, hogy hányféleképpen tud az ember vétkezni a nyelvével. A kétszínű imádságok, csak hogy az Istennel való kapcsolatunkat is említsük. A nem őszinte imádságok, a hamis esküvések. Az Úr nem akarja, hogy ilyenekkel szaladjon el a mi szánk. És azt akarja, hogyha ilyenekkel szalad el, akkor ezt vegyük észre, és tartsunk miattuk bűnbánatot. Változnia kell annak, hogy a forgalomban hogy vezetjük az autót. Milyen szavak szaladnak ki a szánkon, amikor valaki elénk vág, vagy nem tartja be a kreszt. Változnia kell, hogy mi jön ki belőlünk. Vagy ha esetleg a gyerekünk valami számunkra fontos dolgot elront, vagy eltör, oda kell figyelni. Oda kell figyelni, hogy mi szalad ki a szánkon, vagy mi nem. Zablát kell tenni rá, mert bizony nehéz azt megfékezni. És igen, az Úr az ő gyermekeiben munkálja az önuralmat, munkálja a józanságot, munkálja azt, hogy a nyelvünk ne a hamisság fegyvere legyen, ne a gonoszság fegyvere legyen, hanem az igazság fegyvere legyen. Milyen szégyen teljes dolog, amit ír Jakab apostol a harmadik részben, hogy ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Hát milyen megbotránkoztató lehet ezt látni az embereknek magunk körül rajtunk, hogyha tényleg ez előfordul. És milyen szomorú ez is, nem hoz Istennek a nevére dicsőséget. De Isten azon dolgozik és munkálkodik, hogy ez ne így legyen, hogy a mi szavunk ne öljön, hogy a mi szavunk ne sebezzen, hogy a mi szavunk ne a saját beképzeltségünket öregbítse, hanem azon munkálkodik, és mi is ezen munkálkodhatunk, hogy a szavunk az gyógyítson, hogy a szavunk az megnyugtasson, hogy a szavunk az megbékéltessen. Azon munkálkodhatunk, amit említettünk ugye a Jakab levelének a végén, hogy megintsük egymást, hogy vezessük egymást az igazságnak az ösvényeire, az igének a fényében. Lelkeket menthetünk meg a haláltól a szavainkkal. Nem azért, mert a mi szavunk, hanem Istennek a bölcs, tökéletes törvénye, ami által munkálkodik a szívekben. Nem tudom, hogy vannak a testvérek, én még nem láttam egy boldog embert sem attól, mert pegykálkodik. Vagy nem láttam egy boldog embert sem attól, mert jól kirohanhatott az előtte lévő autósra. Vagy nem láttam egy boldog embert sem, mikor kiabálhatott a feleségével, vagy a férjével, vagy haragudhatott a gyerekére. Ezek tényleg nem boldog emberek. Ezek az emberek sebeket szereznek, és sebeket adnak egymásnak. És Isten nem akarja, hogy ez így legyen közöttünk. Nem akarja, hogy így sebezzük egymást, hanem azt akarja, hogy vezessük egymást az igazságnak az ösvényein, és hogy a mi Isten tiszteletünk egy neki kedves hálaáldozat lehessen. Hogy tényleg az Isten tiszteletünk valódi legyen, és ennek örülhessünk. Hogy valódi az Isten tiszteletünk, mert tényleg most tudtam alázatos maradni. Most tudtam igazat mondani. Most tudtam uralkodni az indulataimon. És ez nem tőlem van, hanem az Úrtól, az ő kegyelméből, hogy formálja ki bennem önmagát. Ettől van ez, és ettől lehet megnyugodni, és ebben lesz a mi boldogságunk. Nem az, hogyha szabadjára engedjük a mi indulatainkat, még az sokszor olyan hívogató is. Testvére, gondolkozzunk el ezen, hogy mi az igazi Isten tisztelet. Figyeljük az igének a tanítását, és legyünk szorgalmasak, és kutassuk az igét, és vágyjuk az igének az igazságát meglátni, megérteni, és vizsgáljuk, hogy tudjuk azokat apró pénzre váltani az életünkben. Adja az Úr, hogy ez így lehessen az ő kegyelméből. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy Te a szívünkre helyezed, hogy Te milyen Isten tiszteletet vársz tőlünk, mert hozzád nem méltó akármilyen, mert nem a bűnös ember találja ki, hogy kell az igaz és szent Istent imádni, hogyan kell az igaz és szent Isten dicsőségére élni, hanem ezt Te szabod nekünk, mint mindenható, szent, teremtő Urunk, megváltó Úrunk. De köszönjük, hogy ezt elénk tárod a Te igédben, hogy megtudjuk, hogy milyen is a Te igazságod, a Te szentséged, megtudjuk, hogy milyen vagy Te, és hogy milyenné is akarsz bennünket formálni. Mert erre formálsz, hogy hozzád hasonlóak legyünk. Olyan csodálatos ez a hatalmas kegyelem, és olyan jó meglátnunk magunkban és egymásban, mikor látszik ez a formálódás, látszik ez a megszentelődés, ami tényleg valósággal végbe megy már itt a földi életünkben. És bocsáss meg, mikor ez sokszor úgy elhalványul, ez a megszentelődés, és visszatérünk a régi óemberünknek a indulataihoz, kívánságaihoz, az óemberünknek a bölcsességéhez és tudományához. De köszönjük, hogy itt vagy nekünk hétről hétre, vasárnap az igében, és napról napra, amikor tanulmányozunk a Te igédet. Kérünk, hadd értsük meg a Te igédet egyre jobban, és lássuk, hogy milyen gazdag annak az üzenete, annak a gondolatai, annak a harmóniája. Ad, hogy tudjuk ehhez az igéhez szabni a mi életünket, és meglássuk, hogy valóban ez a boldog élet, ez a neked szentelt élet, ez a igazi boldogság, ebben van a mi igazi üdvösségünk, ebben van a mi igazi megszentelődésünk. Köszönjük, hogy így mehetünk egyenként az úton, de így segíthetjük egymást is. Kérünk, Urunk, áld meg azokat, akik most nyaralnak, áld meg a szomorúságban, vagy örömben lévőket, az egészségben, vagy betegségben lévőket. Áld meg a gyülekezetünk tagjait, fiatalit, akik most elindultak ifi hétre, őrizd az ő útjukat, és adj nekik oda biztonságos megérkezést, és aztán haza is. Köszönjük, hogy szól a Te igéd, hogy hallgathatjuk a Te igédet. Köszönjük, hogy csodálhatunk benne Téged, és Te formálsz bennünket általa. Áldassék a Te hatalmas és szent neved. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. És hallgassuk meg a hirdetéseinket. Először is kaptunk egy levelet a egyházkerületünk püspökétől és gondnokától, dr. Fekete Károlytól és dr. Adorján Gusztávtól, ami a koronavírussal kapcsolatban int bennünket. Én meg arra lettem intve, hogy ezt a levelet most itt felolvassam a testvérek között. Kedves testvéreink! Istennek adunk hálát, hogy meghallgatta imádságainkat, és mindez ideig országunkat és benne a tiszántúli régiót nem sújtotta nagyon erősen a koronavírus világjárvány. Továbbra is imádkozunk a járvány következtében elhunyt testvéreink hozzátartozóiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügy és a szociális szféra munkatársaiért, és azért, hogy a döntéshozók felelősen és bölcsen tudják kezelni a kialakult helyzetet. Különösen is imádságainkban hordozzuk határon túli testvéreinket, akik a miénknél nehezebb körülmények között végzik szolgálatukat. Köszönjük lelki pásztor testvéreink helytállását, és azt, hogy felelősségteljesen jártak el az egyházi élet újraindításakor is. Aggodalommal követjük azonban azokat a híradásokat, melyek a környező országokban a járvány újbóli fellángolásáról szólnak. Követve a döntéshozók és szakemberek tanácsait, arra kérjük gyülekezeteinket, hogy a vírus újbóli elterjedésének, a második hullám kialakulásának megelőzése érdekében ismét fokozottan figyeljenek a következő óvintézkedések betartására. Az Isten tiszteleti alkalmakon továbbra is ajánljuk a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk vagy kendő viselését, a liturgus és az ige hirdető kivételével. Javasoljuk, hogy a gyülekezeti tagok a templomokban és a gyülekezeti termekben tartsák meg a megfelelő másfél-két méteres védőtávolságot. Továbbra is kérjük, hogy gondoskodjanak alkalmainkon a kézfertőtlenítés lehetőségéről, és a templomokat, közösségi helységeket rendszeresen szellőztessék és fertőtlenítsék. Javasoljuk, hogy a szokásosnál rövidebb legyen a gyülekezeti éneklés alkalmainkon. Ezeket a rendszabályokat diakóniai intézményeinkben még fokozottabban szükséges követni. Imádkozunk azért, hogy gyülekezeteink a járvány idején is be tudják tölteni küldetésüket, és hogy mi hamarabb véget érjen ez a mindannyiunkat próbára tévő pandémia. Isten legyen mindannyiunk őriző pásztora. Továbbá hirdetem a szarvasi gyülekezeti héttel kapcsolatban, hogy aki még nem tette meg, az a hátralékot még szíveskedjen befizetni Luksáni Ádám Éva testvérünknél. És végül pedig hordozzuk imádságban az ifi hetet. Most indultak el 8 órakor a Tátrába a testvérek a tiszteletes úrnak a vezetésével. Imádkozzunk az ő együttlétükért, az ő igével való foglalatoskodásukért, kirándulásukért, és hogy épségben haza tudjanak jönni, és valóban haza tudjanak jönni minden probléma nélkül. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Amen. Most pedig, zárva az Isten tiszteletünket, folytassuk a már megkezdett 51. Zsoltárunkat. Énekeljük el a 6., 7. és 8. versét. Az 51. Zsoltár 6. verse így kezdődik. Neves el engem szent színed elől, és nevedd el szent lelkedet én tőlem. Nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Békességet kívánok a testvéreknek.